Köszöntöm Önöket, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A mai adás első beszélgetése a hamarosan augusztus 19-én rajtoló budapesti atlétikai világbajnokságról szól majd. Itt lesz velünk a telefonvonalban a Budapest 2023 Nonprofit ZRT vezérigazgatója Németh Balázs, akivel az utolsó simításokról beszélgetünk, praktikus információkról is szó lesz, hogyan lehet eljutni majd a stadionhoz szurkolóként, és hát, hogy a szervezők fogalmaznak, már VB üzemmódba kapcsoltak. Természetesen beszélünk a magyar esélyekről is, úgyhogy a következő beszélgetésben terítéken az atlétikai világbajnokság.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Kevesebb mint egy hónap múlva, augusztus 19-én kezdődik a világ harmadik legnagyobb sporteseménye, az atlétikai világbajnokság, aminél volumenben, nézettségben csak a nyári olimpia és a labdarúgó világbajnokság számít kiemelkedőnek, de ami igazán örömteli hír ezzel kapcsolatban, hogy arról már minden bizonnyal mindenki hallott, az atlétikai VB-t idén Magyarországon, Budapesten rendezik. Egyre nagyobb az érdeklődés, már 250 ezer jegy elkelt a Nemzeti Atlétikai Központba. Tényleg mondhatjuk, hogy a világ minden égtájáról jönnek versenyzők, csapatok és természetesen szurkolók. Mekkora egyébként a stadion befogadó képessége és összességében mekkora nézőtéri jelenléttel számolnak? Ugye augusztus 19 és augusztus 27-e között lesz a VB.
Ez 9 nap, és ez 9 esti programot jelent, illetve 5 délelőtti programot, tehát 14 versenyprogram van. Egy-egy ilyen versenyprogramra, attól függően, hogy a közvetítő társaságok, a fotósok hány helyet foglalnak le és vesznek el a fizető nézőktől, de plusz-minusz néhány százal számolva nagyjából 30 ezer jegyet tudunk eladni minden egyes versenyprogramra. Az persze egy irreális álom lenne a mai tudásunk szerint, meg az elmúlt évek nemzetközi sporttapasztalatai szerint, hogy a délelőtti versenyeken is teltház legyen mindig, de én nagyon bízom benne, hogy az esti versenyeken, a 9 esti versenyprogramon nem, vagy csak nagyon kis számban látunk majd üres székeket a Nemzeti Atlétikai Központban, és jó úton haladunk erre felé, mert valóban, ahogy ön is mondta, a 250 ezeres mérföldkövet is elhagytuk már, és egyre gyorsabb tempóban robogunk augusztus 19-e felé. Az egy izgalmas dolog, én minden reggel látom a jegyértékesítési adatokat, és van egy olyan kimutatás is, hogy melyik országból hány jegyet vásárolnak, és még mindig óriási az érdeklődés, még a föld túloldaláról is. Tehát Ázsiából, a Távol-Keletről, Ausztráliából, Új-Zélandról, Dél-Amerikából, Észak-Amerikából is vannak még jegyvásárlók, csoportok is, meg egyéni vásárlók is, és még ezekben a napokban is, tehát szűk egy hónappal a VB kezdet előtt vannak olyanok, akik úgy döntenek, hogy repülőre ülnek Új-Zélandon vagy Japánban, és eljönnek ide hozzánk.
Hát és ők valószínűleg nem egy napra jönnek el, hanem akkor ők valószínűleg végig maradnak jó eséllyel.
Igen, több napot. A londoni 2017-es londoni világbajnokság statisztikái, adatai, tapasztalatai szerint átlagosan 3,9 éjszakát, vagyis gyakorlatilag 4 éjszakát lesznek itt a külföldi szurkolók, azok, akik kizárólag az atlétikai VB miatt jönnek Budapestre, és valóban, ahogy ön is mondja, nem egy napra, hanem átlagosan 4 éjszakára, tehát 4-5 napra jönnek.
Azt hiszem, azt már bőven kijelenthetjük, hogy az utolsó simításokhoz érkeztek, vagy már egy kicsit talán ezen is túl vannak a szervezők. Ebben az utolsó egy hónapban szervező oldalról mik a legfontosabb feladatok, legnagyobb kihívások?
Azért simítgatni még kell, de ez így van rendjén. Mi hétfő óta vagyunk immár VB üzemmódban. Ez azt jelenti, hogy a szervezőbizottságnak a vezetői már a Nemzeti Atlétikai Központ irodáiban dolgoznak, és a VB üzemmód azt is jelenti, hogy mostantól egészen augusztus 27-éig minden este van egy olyan tanácskozásunk, tanácsülésünk, vezetőülésünk, amelyen értékeljük az adott napnak az elvégzett feladatait. Egy több ezer sorból álló táblázatunk van, egy forgatókönyvünk, ahol pipálni kell mindent, amit már elvégeztünk, ebben a legapróbb dolgoktól, tehát hogy nem tudom, szőnyeget kell kapni a sajtóteremnek, egészen addig, hogy legyen áram a VIP területen, tehát kisebb és nagyobb feladatok is bent vannak. Most órára pontosan, az utolsó napokban és a VB alatt gyakorlatilag percre pontosan megvan minden feladatnak az ideje, és az is, hogy ki a felelősért és kinek kell elvégeznie. És most már hétfő óta ezen a menetrenden megyünk végig, és csak így lehet nyomon követni, hogy minden feladatot elvégzünk-e.
Akkor augusztus 19-e a nyitónap. Mi lesz a nyitónap programja, mekkora volumenű lesz a nyitóünnepség, és valóban rendeznek már döntőket is konkrétan ezen a napon az esti versenyprogramban? És hogyha igen, akkor talán, ezt nagyon félve mondom, de ott lehet egy szép magyar dobogó közeli esély, éremesély Halász Bence kalapácsvetőnk személyében.
Igen, kezdem a végén, és sokan azt gondolják, hogy az atlétika is olyan, mint a tenisz mondjuk, ahol csak a végén van döntő, és a végén derül ki, hogy ki a legjobb. Itt nem. Itt mind a 9 estén vannak döntők, már a legelső napon, augusztus 19-én is friss világbajnokokat lehet majd ünnepelni, friss világbajnokoknak lehet tapsolni, mert 3 döntő lesz egyből augusztus 19-én este. És valóban már a legfontosabb versenyszem, vagy magyar szempontból talán legfontosabb versenyszem, a férfi kalapácsvetés is elkezdődik, rögtön 19-én délelőtt a selejtezővel, és hogyha Halász Bence, illetve magyar csapattársai jól dobnak, akkor augusztus 20-án az esti versenyprogram a döntőben is pályára léphetnek, és a nemzeti ünnepen szurkolhatunk azért, hogy legyen magyar dobogó, vagy legszebb álom ugye az lenne, hogyha megszületne itt Budapesten Magyarország történetének legelső szabadtéri atlétikai VB címe. A megnyitóról az 19-én az esti program előtt 18 óra 15 perckor kezdődik, méghozzá sztár fellépőkkel. Nem fogom elárulni ma sem, mint hogy tegnap sem árultam el a sajtótájékoztató, hogy pontosan kik ezek a
Mikor lesz az elárulás, a bejelentés?
Az is bent van a forgatókönyvünkben, amit az előbb említettem, de nem mondom el ezt sem.
Rendben.
Legyen még titok. Szóval 18 óra 15 perckor kezdődik majd a megnyitó. Azt remélem így a tervek alapján, hogy méltó lesz ahhoz, mint amilyen megnyitó illik Magyarország történetének legnagyobb sporteseményéhez. Persze figyelembe véve a jelenlegi történelmi és gazdasági helyzetet, de egy nagyon szép megnyitóval készülünk. És még egy különlegességgel, mert amellett, hogy sztárfellépőkkel megnyitjuk, amellett, hogy már első nap döntőket láthatnak tehát a nézők, emellett mindenki, aki 19-én esteként lesz az atlétikai központban, egy egyedi ajándékkal távozhat, egy olyan ajándékkal lepjük meg a nézőket, amit boltban sem lehet megkapni, tehát csak annak van lehetősége ezt a tárgyat birtokolnia, ennyit elárulhatok, hogy ez egy tárgy, csak annak van a esélye ezt a tárgyat birtokolnia, aki 19-én ott lesz az esti programban az atlétikai központ lelátóján.
Mondta, hogy az esti programban nem igazán számítanak fokhíjas lelátókra, üres székekre. Egyébként az adott napi versenyprogramon a legnagyobb jelenlétet azzal kötik önök így össze előzetes várakozásaikban, hogy hol lehetnek magyar döntősök?
Igen. Minden nap, ahogy említettem, vannak döntők, és az is igaz, és ezt még nem mondtam, hogy minden este a programban a mai tudásunk szerint, és az elképzelések, és az előzetes tervek szerint lesznek magyarok. Tehát minden este, és zárójelben mondom, minden délelőtt is lehet magyarnak, hazai versenyzőnek szurkolni. Én elég sokat beszélgettem az elmúlt hetekben, hónapokban magyar versenyzőkkel, és elég könnyű elképzelni, hogy micsoda lehetőség ez számukra, és mennyire bíznak abban, hogy a magyar szurkolók megtöltik a lelátókat, és őket pályafutásuk legfontosabb versenyén, pályafutásuk életük legjobb eredményéhez segítik a szurkolásukkal. Úgyhogy azt tanácsolom mindenkinek, hogy böngészze az időrend.atlétikaivilágbajnokság.hu oldalon a VB időrendjét. Tudom, hogy egy picit bonyolult az atlétika, nem olyan, mint egy foci meccs, hogy tudjuk a kezdési időpontot és a két csapatot, hogy ki játszik, és akkor megvan, hogy mikor kell kimenni. Itt amellett, hogy bonyolultabb, de izgalmasabb is, mert lehet böngészni az időrendet, és mindenki kiválaszthatja, hogy melyik az a versenynap, amelyik őt leginkább érdekli, vagy melyek azok a versenynapok. Egy biztos, hibázni nem lehet, mert még egyszer mondom, minden nap vannak döntők, minden nap van esély világcsúcsra, annyira jó az a mondó típusú borítás a pályán, hogy nevezhetjük a világ leggyorsabb futópályájának, és az elmúlt hónapok eredményei alapján kiváló formában vannak nem csak a magyar, hanem a külföldi atléták is, tehát szerintem jó eséllyel fogadhatunk arra, hogy lesznek világcsúcsok Budapesten. Nézze meg mindenki az időrendet, és válasszon ki egy vagy több olyan napot, amikor a kedvenc versenyszámai vannak az atlétikai központban. És azzal sem lehet hibázni, hogy hova ül valaki, melyik szektorban, mert úgy tervezte meg Ferenc Marcel ezt a csodálatos létesítményt, hogy az atlétika céljára épült, tehát a 400 méteres pályát a futószámoknak, illetve körbe az ügyességi számokat is gyakorlatilag minden székből tökéletesen lehet látni. Ez nem labdarúgó stadion, ez nem tenis stadion, ez egy atlétikai stadion, az atlétikai világbajnokságra épült, és olyan adottságai vannak, hogy az atlétikai versenyeket a lehető legjobban lehessen élvezni.
Nagyon röviden még a szurkolók számára milyen megközelítés javasolnak a stadionhoz? Hajóval el lehet-ed oda jutni, BKV járatok sűrítésére lehet-e majd számítani, vagy autóval is kényelmesen ott le lehet parkolni majd?
Egy a fontos, amit itt a végén mondott, erre a válaszom az, hogy nem. A Nemzeti Atlétikai Központ közvetlen közelében nincsen kijelölt autós parkolóhely. Ezt tudjuk, és fel is készítjük rá a nézőket. De ez nem baj, hiszen lehet jönni BKK járatokkal, természetesen sűríti majd a főváros ezeket a járatokat, 1-es villamos, 2-es villamos, 24-es villamos, Hév, a Boráros térről, lehet jönni hajóval, valóban, ahogy ön is mondja, majd a Dunán keresztül, és akkor a MÜPA kikötőjénél lehet leszállni a hajókról, és onnan néhány perces sétával elérhető a főbejárat. Alakítunk ki kerékpáros tárolót, kerékpárparkolókat, több kerékpárút is vezet ezen a táján a városnak, tehát nagyon kényelmes megközelítés. Ki van építve a közösségi kerékpáros rendszer, lehetőséget adunk majd a rollereknek a tárolására, letámasztására. Úgyhogy mindenkinek azt ajánlom, hogy jöjjön közösségi közlekedéssel. Nagyon jó helyen van ilyen szempontból az atlétikai központ, mert sokféle járattal el lehet érni. Autóval nem tanácsos. Valahol mondjuk az 1-es villamos vonala mellett, vagy a 2-es villamos vonala mellett érdemes lerakni az autót, és akkor onnan néhány megállót vagy sétálni, vagy villamosozni, vagy a Batthyány tértől például hajóval átjönni.
Az elmúlt percekben Németh Balázst, a Budapest 2023 Nonprofit ZRT vezérigazgatóját hallották. Most pedig azzal a témával folytatjuk, ami meglehetősen kellemetlen, hogy nem csak a pályán jelent nagy újratervezést a Ferencvárosnak a nem várt kiesés a Bajnokok Ligájából. Nagyjából 10 milliárd forintot veszített azzal a regnáló magyar bajnok, hogy nem jutott be a legrangosabb kupasorozat csoportkörébe. A labdarúgó klub a Konferencia Liga selejtezőben folytathatja, a harmadik számú kupasorozat azonban pénzügyi szempontból jelentősen elmarad a nagyobb versenyekkel szemben, mondta a Trend FM által megkérdezett sportközgazdász. Dénes Ferenc hozzátette, nagy kérdéseket vet fel a Ferencváros éves költségvetésében az, hogy nem számoltak ennyire korai kieséssel. Maurer Kristóf interjúja.
Szerda este bomba meglepetés történt a Bajnokok Ligája selejtezőjében, a Ferencváros egy feröer-szigeteki csapat ellen búcsúzott, ugye? Hát talán fogalmazhatunk úgy is, hogy a Ferencváros a Dávid-Góliát párharc rossz oldalán volt most ezúttal. Mekkora csalódás ez az elmúlt évek elég jó európai teljesítménye után, főleg egy ilyen körülmények közötti kiesés?
Látom, hogy a magyar közvélemény, sportközvélemény és a média is keresi a szavakat, hogy hogyan is jellemezzed. Ha jól érzékem, akkor a blama szót találta meg a jellemzésre. Én ennél egy kicsit erőteljesebben fogalmaznék. Szerintem ez szégyen. Szégyen a magyar futball múltját tekintve, a magyar futballfejlesztés elmúlt 10 évet tekintve, a Ferencváros egyébként tudatos fejlesztését tekintve, és egyáltalán ahhoz képest, amit itt az elmúlt évek futball sikerei, résikerei tartottak számunkra, nem csak a Ferencváros, a válogatott sikere is, ehhez képest nagyon nagy csalódás, ami tegnap történt.
Mekkora összegnek int búcsút ezzel a Ferencváros? Nyilván a Bajnokok Ligája pénz minden egyes kisebb csapatnak európai perspektívából a fő cél. Mi az, amit most itt elveszett?
Nagyjából egy ilyen 10 milliárd forintot veszített, ha azt feltételezzük, hogy most innentől kezdve a Fradi nem jut be a konferencia főtáblára, most ezt felejtsük el. De hogy ha azt feltételezzük, hogy BL csoportkörben, és ott még ráadásul nem is játszik alá rendelt szerepet, egy 10-12 milliárd forint ott várhatott volna az UEFA kifizetésként a Ferencváros. Tavaly az Európa Liga sikeres szereplése is majdnem 6 milliárd forintot hozott a Ferencvárosnak a legfrissebb kimutatások szerint. Tehát azért látszik, hogy a pénzbeli hierarchia a különféle európai versenyek között. Hát a Konferencia Liga pedig még az Európa Ligánál is rosszabbul fizet, ahova egyébként még be kéne jutni. Sajnálatos júliusi események után elég nehéz most azt képzelni, hogy a jövő évi konferencia kupa döntőt a Rómával a Ferencváros fogja bírni.
Az összegek mellett nyilván azért a Konferencia Liga presztízsben sem tud felérni. Nyilván amikor 2 vagy 3 éve a Ferencváros ugye a Bajnokok Liga csoportkörig eljutott, akkor azért hatalmas nézőszámról beszélhettünk. Azért a Konferencia Liga mérkőzésekre valószínűleg ennyien nem fognak becsatlakozni.
Én nem feltétlenül így gondolom. Tehát annyira színes lett a sportvilág, ne haragudjon, hogy egy ilyen hasonlattal élek, de mondjuk kevesen tudják megmondani, hogy Kovács Kokó István milyen világbajnoki sorozatban, milyen súlycsoportban nyert világbajnoki övet. Azt tudjuk, hogy a profi pályafutása során valamilyen bajnoki, világbajnoki övet nyert. Azt mondod, hogy ide jön mondjuk, megint azt mondom, hogy a Róma, vagy egy angol csapat, vagy egy kiemelt német csapat, azért az függetlenül attól, hogy ez nem a Bayern München, meg fogja mozgatni az embereket. Tehát most ezt a kudarcot most szerintem feldolgozza valahogy a magyar sportközvélemény. A ferencvárosiak isznak két sört, és aztán talán azt mondják, hogy na jó, akkor most menjünk tovább. És jönnek a csapatok. Hát most nyilván mondjuk egy kazakh bajnok vagy 8. helyzet kevésbé mozgatja meg, ez igaz, de én azt gondolom, hogy a nemzetközi mérkőzések, különösen a főtábla rájut a Ferencváros telthet lesz a Kupom arénában.
Nyilván azért egy ilyen eredmény után drasztikus változások várhatóak a Ferencvárosnál. Csercseszov edzőt már menesztették, nyilván itt az is kérdés, hogy ez egyedül az edző nyakába varható, de az biztos, hogy már tavasszal sem teljesített a Ferencváros a saját szintjén. Mindenesetre egy ekkora változtatás, ami valószínűleg kiesés nélkül nem történt volna meg. Pár héttel a bajnokság kezdete előtt esetleg kihathat-e a teljesítményre az NB1-es szezonban is, ezzel esetleg a dominanciát kicsit félrelökve.
Én most úgy látom, egy nappal az események után, hogy gyakorlatilag Csercseszovra rányomják az egész balhét. A dolgban ez kommunikációlag érthető, most a csapatot megvédedi, az elnök Kubatov Gábor gyorsan cselekedett, azt gondolom, hogy kommunikációs szempontból megtette a Ferencváros, amit meg lehet. Most ehhez képest már furcsa, amit mondok, másodrangú kérdés, hogy hogy is lesz az edző pénzkérdés, mennyi pénzt tudnak erre szállni, hogy milyen típusú edző, vagy ki lesz a következő időszak edzője. Két dolgot hadd mondjuk, az egyik, hogy a Ferencváros az annyira kiemelkedik a magyar mezőnyből, és függetlenül attól, hogy tavasszal vagy játszott meg vagy tavaszi eredmények alapján talán 7. lett volna, a Ferencváros játékos kerete annyira erős, hogy nem azt mondom, hogy bárkivel, de tulajdonképpen egy képzett magyar edzővel, vagy képzett külföldi edzővel szerintem továbbra is bajnok esélyes, és meg is fogja nyerni a bajnokságot. Sportközgazdasági probléma ennél azért egy erőteljesebb probléma. Egy 50 millió euró fölötti transfermárt értékű csapatod van. Úgy vásároltál játékjogokat, és úgy építetted fel a csapatot, hogy bajnokok ligája csoportkörrel legyen esélye, de minimum Európa Liga csoportkör, esetleg újra tavasz. Most ennek a fizetési oldala is, kifizetési oldala is ehhez mértek, hát a bérstruktúra is így néz ki. Most az biztos, hogy ennek a bevételi oldala az jóval kevesebb lesz, mint az üzleti tervekben szerepelnek. Az a dilemma, hogy akkor most mi történjen? Tehát baj az van, hogy azt mondod, hogy szerzünk még a piacról pénzt, még a szponzorokat meggyőzzük, hogy tartsanak, kifektessenek be, jöjjön még valaki, és akkor a különbözetet kifizeted, vagy azt mondod, hogy a drága játékosokat, vagy bizonyos játékosokat elengedsz, és a játékjogokat, a fizetéseket ilyen értelemben a játékjogból származó bevételekkel csökkented a hiányt, és a bérek átstruktúrálásával csökkented a kiadást, és ezáltal lesz valamekkora fenntarthatóan a működésed. Ez egy nem könnyű döntés, mert ha viszont azt mondod, hogy engedd el a jó játékosait, és akkor rendben egyensúly van a költségvetésen, mert gyakorlatilag feléled a jövőt, mert akkor azt mondod, hogy megint jövő júniusban kell igazolni, akkor kell egy hónap alatt összerakni a csapatot, hogy megint megvívd ezeket a selejtezőköröket. Tehát nem egyszerű menedzsment döntés előtt áll most a Ferencváros.
Az elmúlt percekben Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. És ennyi fért a Sportérték első részébe, de maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a második felvonással, ahol elsőként arról lesz szó, hogy a magyar női kézilabda utánpótlás szinten nagyon jól áll. Az U19-es válogatott ugyanis sorozatban harmadjára nyerte meg a korosztályos Európa-bajnokságot ezúttal Romániában. A csapat szövetségi edzőjét kérdezem hamarosan, a híreket követően.